Az apostolok cselekedete iről írt könyv 16. részéből olvassuk Isten igéjét, a 16. verstől a 34-es versig. Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jöve elünkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, aki az ő urainak nagy hasznot hajt a jövendőmondásával. Ez követvén Pált és minket kiált vala mondván. Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösségnek útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte, Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondta a léleknek. Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást, vonák a piacra a hatóságok elé. És oda vezetvén őket a bírákhoz mondának. Ezek az emberek zsidó létükre megháborítják mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámad a sokasság ő ellenük. A bírák pedig letépetvén ruháikat, megvesszőztették őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlötre vették őket, megparancsolva a tömlöt tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén, veti őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorítá. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lőn úgy annyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak bilincsei feloldódának. Fölselkenvén pedig a tömlöc tartó is látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonva fegyverét meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltá mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé, és kihozván őket mondta: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És hirdeték néki az Úrnak ígéjét, és mind azoknak, akik az ő házánál valának. És az, magához vévén őket az éjszakának azon órájában megmosá az ütésektől, és megkeresztelkedik azonnal ő és az övéi mindnyájan. És bevivén őket a házába, asztal terítenékik, és egész háznépivel egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek. Amen.
Ma délután is folytatjuk a Pál apostol munkásságát, és még egy pár vasárnapon keresztül. Egy nagyon szép történet, egy új gyülekezet születése, megalakulásáról szól. De a felolvasott ígerész valahogy úgy a közepén kapcsolódik be ebben a történetben. Én szeretném azt, hogyha elejétől kezdve vennénk, és lássuk, addig szeretnék szólni, ameddig, ahol megkezdtük az olvasást, és a testvérem majd fog szólni az ígéből, hogy hogyan is alakult ez a gyülekezet. De hogy ezt megértsük, kezdjük ott, hogy Pál apostol a 15. részben, tudjuk azt, olvastuk, hogy felmentek Jeruzsálemben, és ott megegyeztek, hogy és mint legyen a pogányokból megtért keresztényekhez. Mit kell tegyenek, és mit nem. És most elindulnak a misszió útra. Pál apostolnak ez a második misszió útja. És ez körülbelül Krisztus után 50-ben történik. És ők elindultak, és kitűztek maguknak egy úti célt. És úgy gondolta Pál apostol, hogy most elmegy és hirdeti az ígét Ázsiában. Aztán mentek egy darabig, Szíriába, Derbébe, Lisztrában, de a Jóisten lelke úgy végzett, hogy nem Ázsiába kell menjenek, hanem másfele. De történt egy érdekes dolog, és valahogy eddig nem figyeltem fel erre rá. Olyan sokszor úgy tudjuk és olvassuk az ígén, hogy Pál és Silás ketten elindultak erre az útra. De ha megnézzük az első verset, a 16. részből, úgy jutott el Derbébe, majd Listrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő és zsidó asszony és görög apa fia. És azt írja tovább az íge, hogy őtet is magukhoz vették. És érdekes, majd a történetben lejjebb nem említi Timóteust, hogy hogy és mint állta meg a helyét, de itt az elején világosan az, hogy hárman indultak Listrából erre az útra tovább. És kitűztik az úti célt, de a Jóisten beleszólt ebbe a tervbe. Mi sokszor kitűzünk magunk előtt különböző célokat, amiket el akarunk érni az életben. És úgy látjuk, hogy milyen jó lesz, ha ezt vagy azt megteszem, ha ide vagy oda elmegyek. Ilyen úti célok lehetnek a pályaválasztás. És elgondolkozunk rajta, hogy ifjú korban mi is szeretnék lenni. Mi lenne jó? Mit szeretek csinálni? Mi a pénzesebb? Miből lesz nagyobb hasznom? És lehet, hogy ennek függvényében választok magamnak pályát. Lehet a párválasztás egy cél, egy kitűzés, és általában a fiataloknál így van. És itt is valahogy keresem azt, hogy legyen szép, intelligens, és különböző dolgokat még, amiket szeretnék elérni a jövőbeli páromnál. Munkahelycsere. Sokszor elégedetlenek vagyunk azzal a munkahelyel, ahol dolgozunk. Úgy véljük, sokat kell dolgozni, keveset fizetnek, jobb lenne egy más helyre menni, tudunk egy másik helyet, és lehet, hogy ott is hagyjuk, és megyünk a másik helyre. Aztán lehet a lakás, lakóhelyünk csere. Nem vagyok megelégedve ezzel a várossal, itt nem olyan jó. Úgy hallottam, hogy abban a másik városban, abban a másik országban jobbak a lehetőségek, többet fog keresni, jobb munkahely nyitódik, és stb. De mind ezeknél a cseréknél megkérdezem a jó Isten akaratát, úgy igazán becsületese. Az én célom egyezik azzal, amit Isten akar elérni velem és rajtam keresztül. Az én célom az ő célja is. Én meg vagyok győződve, hogy a jó Isten Pál apostolt vezette. Már egy misszióúton, eredményes misszióúton túl volt. És sokféleképpen vezette és figyelt a jó Istenre. És most mégis a jó Isten azt mondja neki, nem jó ez a cél. Menj másfele. Megjelenik neki, és azt mondja, hogy menj Macedóniában. Vajon, ha megkérdezzük a jó Istent, amikor változtatásokat teszünk az életünkben, milyen jó lenne? És hogyha igazán, ezt őszintén tegyük, és ha azt mondja, hogy nem kell menni, akkor nem kell. Hogy ismerjük fel, honnan tudjuk, hogy jó a cél? Csak egy dolgot mondok. Akkor, ha az én akaratom a Jóisten akaratával egybe van, akkor tudjuk meg, hogy minden egyes kapu arra nézve, hogy elérjem a célomat, nyílni fog. Nyitott kapura tanálok mindenfele. Mert megegyezik az ő akaratával, ő megy elől, és rendezi a helyzetünket. Ahhoz, hogy elérje velünk a célját. És ezt elmondhatom, hogy sokszor így volt az én életemben is, hogy a Jóisten rendezte az útjaimat, ha ráfigyeltem, és nyitotta a kapukat. Csak egyet említek meg. Ahhoz, hogy Resicáról Szatmára költözzünk. Annak idején nehéz dolognak látszott. Lakáscserét kellett, munkahelyet változtatni, munkahelyet keresni az új helyen, Szatmáron. És mindezek, testvérek, úgy nyíltak, hogy meg sem mertem álmodni. Mindenhol kész segítő emberek vártak. És minden ment magától. Mások mindent megtettek, sok pénzt áldoztak, hogy csak egy munkahelyet cseréljenek. És meg vagyok győződve, hogy idejövetelünk el, Istennek terve volt velem. És sok más dolgokban. De nem azt szeretném mondani, hogy ez mindig így volt. Sajnos volt, amikor magamtól tettem, cselekedtem, és nem lett jó vége. Azért buzdítom és bátorítom a testvéreket, és magamat továbbra is, hogy akkor, amikor döntő lépéseket akarunk hozni az életünkben, kérdezzük meg igazán őszintén az Urat, és várjuk meg, legyen türelmünk megvárni a választ az ő részéről, mert akkor eredményes és jó lesz mindaz, amit akarunk tenni és cselekedni. Mert lássuk itt, ebben a történetben is, az Úr vezette őket Macedónia felé, és csendesen elérkeztek Filippibe. És itt gyülekezet alakult. Bejutottak a városban, nem tudom, ismertek vagy nem ismertek-e valakit, de úgy vagyok meggyőződve, hogy kérdezősködtek, hol lehet tanálni olyanokat, akik imádkoznak, vagy akiknek lehet beszélni az Úr Jézusról. És az ígében azt olvassuk, szombaton kimentek a városon kívül egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Tehát érdeklődtek erről. Zsinagóga nem volt Filippiben, mert Pál apostolnak szokása volt, hogy bement a zsinagógába, ahol volt. Itt nem volt, egy folyóparton. És figyeljük meg, kik voltak ott imádkozni? egy csoport nő. Egy női csoport. Mégpedig pogány asszonyok. Igaz, imádkozni gyűltek. Ő zsidó férfiak voltak. És elmentek, túltették magukat, mert abban az időben elég nehéz volt nőknek, férfiaknak tanálkozni külön, kint egy olyan helyen. Tehát túltették ezen magukat, és elmentek az imádkozó női csoporthoz, és hirdették az igét. De mindez Isten vezetése volt. Azért volt bátorságuk, erejük ezt a lépést is megtenni. És eredményes lett ez a munka. Lídia és az ő háza népe megtért és megkeresztelkedett. Akkor, hogyha a jó Istenre figyelünk mindenben, amit szeretnénk tenni, csinálni, Isten segít és eredményessé teszi a mi munkánkat. Csak ehhez kell imádkozzunk, ráfigyeljünk és engedelmeskedjünk iránta. Segítsen erre az Úr mindannyiunkat. Életünk minden percében, napjában, hogy tudjunk kedvesek lenni előtte. Amen. A zenekar szolgálatát kérjük, és a zenekar szolgálata után a fiatalok fognak szolgálni.
szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Isten kegyelméből 2 héttel ezelőtt Váradon vehetünk részt az országos ifjúsági konferencián, és erről szeretnénk most beszámolni. Isten meghallgatja az imákat, ezt tapasztaltam én is a konferencián. Úgy mentem el erre a konferenciára, hogy én akarok kapni valamit Istentől, akarok tőle kapni üzenetet, és ezért imádkoztam is hozzá, hogy szóljon hozzám, és ő megtette ezt több alkalommal is, amiből 2 dolgot szeretnék elmondani. Szombat délután Gerhard testvér egy szemináriumot tartott az imádkozásról, és én is részt vehettem ezen a szemináriumon. Isten megmutatta nekem azt, és rájöttem arra, hogy nem elég időt töltök vele, és az ő igéjével, és arra tanított, hogy több időt töltsek vele, és jobban vágyjam az ő igéjét olvasni, és a vele való kapcsolatomat is formáljam. A másik vasárnap délelőtt az áhítaton fel volt olvasva a Jeremiás 29:11, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ebben az igeversben Isten arra tanított, hogy tudjak benne bízni minden feltétel nélkül, mert ugye most az érettségi előtt állok, és szükségem van arra, hogy bízak Istenben, mert tudom, hogy velem is van egy terve, és bízhatok benne, hogy egy reményteljes jövőt szánt nekem is. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak áldásos volt ez a hétvége, és mindannyian tanulhattunk valamit Istentől.
Te ott vársz rám. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ezelőtt körülbelül 4 hónappal itt álltam a tini csoporttal, és bizonyságot tettem. Elmondtam, hogy igazából mit munkálkodott Isten az én szívemben egy hét alatt. Hát ez a bizonyságtevés után én úgy éreztem, hogy megtettem a feladatom, megtértem, és be kell valljam, hogy nagy tévedésbe voltam. Én azt hittem, hogy ennyi kellett ahhoz, hogy én üdvözüljek. Utána úgy éreztem, hogy igazából már nincs mit tegyek, most már minden csak jól alakulhat. Aztán, hát nem véletlenül, tudom, ott lehettem, amikor az egyik barátnőm megtért, és attól a pillanattól kezdve minden megváltozott bennem. Láthattam, ahogy valaki megtér, és sír, és megbánja bűneit, és hogy mi vegy még végbe olyankor egy emberbe. Örültem, és boldog voltam neki, de aztán úgy éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben az én életemmel, és nagyon rosszul éreztem magam, nem tudtam, hogy mit kéne tegyek, de valahogy úgy gondoltam, hogy hát majd csak lesz valahogy. Hát attól a pillanattól kezdve minden ige hirdetés nekem szólt, minden ige hirdetésben volt valami kis rész, ami megmutatta nekem, hogy valamit kell tegyek, mert ez így nincs rendben. Hát mindent elhesegettem, semmit nem akartam megfogadni, semmilyen tanácsot, és úgy gondoltam, hogy hát majd csak lesz valami. Aztán elmehettem erre a konferenciára, ami nagyon áldásos volt. Az a pillanat, amikor 800 fiatal együtt énekel, valamilyen felemelő érzés volt, de nem ez volt, ami megmozgatott, hanem az ige hirdetés az egy olyan dolog volt számomra, ami ilyet még nem is tapasztaltam. Minden dolog, amit addig elhalasztottam, vagy amit nem akartam figyelembe venni, vagy bármi, amit nem akartam hallani, hogy milyen ember vagyok, hát avval szembesítettek. Szó szerint egy tükröt állítottak elimbe, és láttam, hogy milyen bűnös ember vagyok, és hát nagyon megszégyeltem magam. Iszonyú rosszul éreztem magam, szégyeltem magam előtt, mások előtt, de legfőképpen szégyeltem magam Isten előtt, hogy tudtam ekkorát hazudni. Hát addig a pillanatig nem értettem, hogy tud valaki sírni ilyen őszintességgel, vagy hogy tud valaki imádkozni sírva. Azt hittem, hogy ez csak egy olyan dolog, hogy ebben nincs semmi őszintesség, de abban a pillanatban szánalmasnak éreztem magam, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy nekem ennyi kellett a megtéréshez. És volt egy felszólítás, hogy aki úgy érzi, hogy Isten szólt hozzá, az nyújtsa fel a kezét. Hát, mint hogy akarva, akaratlanul felnyújtottam a kezem, és hát megkértek, hogy akik felnyújtották a kezüket, azok maradjanak vissza imádkozni. Nem is gondolkoztam rajta, hogy maradjak-e vissza, ott maradtam, és el kell mondjam, hogy attól a pillanattól kezdve, hát az volt a legjobb döntés az életemben, hogy visszamaradtam abba a pillanatba. Imádkoztam, és végre elmondhatom őszintén, hogy tényleg megbocsátottak az én bűneim, és attól a pillanattól kezdve tényleg boldog az én életem, attól a pillanattól kezdve boldog vagyok, vidám, és azóta tényleg úgy érzem, hogy erős vagyok, és jöhet bármilyen kísértés az iskolában, vagy bármi, ami az ördög megpróbál engem eltántorítani. Van erőm, mert tudom, hogy Isten mindig ott van velem, és hogyha én kérem, hogy segítsen, akkor ő velem van. És kívánom mindenkinek, hogy ezt a önfelett boldogságot mindenki megtapasztalja.
megmozdulni egy kicsit a fiatalokkal. Ilyen volt ez a konferencia is. És olyan jó, mikor így eltávolodunk egy kicsit az iskolától, egy kicsit a világtól, és az Isten közelségéhez kerülünk. Hát sok prédikáció volt, és nagyon szép volt mindegyik. Engem inkább, amelyik megérintett, érdekes, hogy épp az első este volt, pénteken, Simon testvér szólt az igéből. A 73. Zsoltár 27 és a 28. verset olvasta fel. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége, Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Engem nagyon megfogott ez az igerész. Elmondta Simon testvér, hogy az ember egész életében egy mozgásban van, és állandóan haladunk. Ma is itt vagyunk, ebben a percben haladunk valamerre. És ez a haladás vagy Istenhez tart, vagy a sátánhoz. Kétfelé nem tudunk haladni, és úgy elgondolkoztam ezen, hogy sokszor, mikor néha letérek így az útról, és nem tudok ellenállni a kísértéseken, akkor a sátánhoz haladok-e, és távolodok Istentől? Hát ez kemény és durva, de ez így van. És szó volt arról is, hogy az ember egész életében keres valamit. Valamit, amitől boldogabb lesz. Sokan vannak olyanok, akik már megtalálták, vannak olyanok, akik nem találták meg, és vannak olyanok is, akik azt hiszik, hogy megtalálták, de közben az nem az igazi boldogság. Én nagyon boldog vagyok azért, hogy olyanok közé tartozhatok, akik megtalálták ezt az igazi boldogságot, és jól tudjuk, testvérek, mindjárt, hogy ez boldogság Istennél van. Azon gondolkoztam magamban, hogy mindig ennek az életnek élek, Istennek, ennek a boldogságnak. Ahogy hazajöttem a konfiról, elkezdtem olvasni a Jób könyvét, és nagyon megfogott ennek a könyvnek a mondani valója. Leginkább az utolsó igében van, illetve az utolsó kettőben. Ezután Jób még 140 esztendig élt, és meglátta fiait és unokáit negyedíziglen. Öregen halt meg Jób, az élettel betelve. Engem annyira elgondolkoztatott ez, hogy Jobot annyi fájdalom érte, és mégis az élettel betelve halt meg. Sokan mondják azt, hogy még fiatal vagyok, és miért gondolkozok ezen, de ezek az éveim határozzák meg azt, hogy majd én is betelve távozok el a jó Istenhez, mert még most kell kihasználnom azt. Hát azon vagyok, hogy ki tudjam ezt használni, az Úrral való életet is. Mindjárt a fiatalokkal arra törekszünk, hogy közel kerüljünk Istenhez. Ámen. Oh,
Oh, yeah.
igen, őhozzá kiálthatunk ma is, és az ő igéje az, amely győz. És ezt olvastuk a mai estén is. Nagyon tetszik az az igevers többek között, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Azt látjuk, hogy hogyan terjed Isten igéje. Egy testvér egyszer úgy fogalmazta meg, hogy a Lukács evangéliuma leírja az Úr Jézus szolgálatát, és Lukács másik könyve, az Apostolok cselekedetei, az leírja azt, hogy a gyülekezet, Krisztus teste hogyan teljesíti a misszió parancsot, és hogyan terjed az evangélium Jeruzsálemben, Judeában, Galileában, Samáriában és a föld végső határáig. És ennek az isteni munkának vagyunk mi is az eredményei. Azért lehetünk mi ma este itt, mert vannak emberek, akiknek fontos a mások üdvössége, és mert az Úr valakik által megszólított bennünket. Egy gyülekezet születéséről olvastunk, a Filippi gyülekezet születéséről, és úgy ide kívánkozik, úgy gondolom, az a gondolat, hogy mi is ugye ebben az évben emlékezünk arra, hogy 100 évvel ezelőtt az Úr kegyelméből megalakult a mi gyülekezetünk. És már sok jó dolog elhangzott ennek kapcsán. Sok jó emlék, sok szép élmény. Most az Úr ezáltal a gyülekezet születése által és a pálapostolik magatartása által úgy gondolom, hogy minket akar ismét felhívni, és új erőre serkenteni, és új odaszánást adni. Testvérem már említette a Filippi gyülekezet születésének egy néhány előzményét, hogy Pálék látásban vezetést kaptak az Úrtól, és a lélek nem engedte őket Ázsiában sem erre, sem amarra, hanem kénytelenek voltak, megértve az Úr vezetését, átjönni Európába. És a Filippi gyülekezet volt az első európai gyülekezet. Amikor ezt a történetet, ezt a jól ismert történetet olvastam, úgy az foglalkoztatott engem, hogy milyen volt a misszionárusok hozzáállása. Milyen volt Pál apostolék hozzáállása. Mert ugyan igaz az, hogy Pál apostol maga mondja az egyik levélben, azt hiszem a korintusi levélben, hogy én plantáltam, Apollós öntözött, de a növekedést az Isten adta. Ez így igaz. Isten adja a növekedést. De mégiscsak nagyon számít az, hogy milyenek azok az emberek, akiket használhat az Úr. Milyen emberek voltak azok, akik által az evangélium terjedhetett. Vonatkoztatva magunkra a dolgokat, ha szeretnénk Krisztus gyülekezetének feladatát betölteni, ha szeretnénk itt Szatmáron a misszió parancsot teljesíteni, szomszédaink, városunk, népe között, milyen emberekkel nekünk legyünk? Mit munkáljon a Szentlélek? Mi az, amit munkál a Szentlélek bennünk? Hogyan formálja az Úr azokat, akik által egy gyülekezet születhet? Úgy gondolom, és nem csak úgy gondolom, biztos vagyok benne, azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az igei mérce nem változott ma sem. És fontos, hogy mi is megszívleljük ezt az igei mércét, hogy a missziónk, a szolgálatunk, az valóban szolgálat és misszió lehessen. Egy néhány dolgot szeretnék tehát azzal kapcsolatban elmondani, hogy milyenek azok az emberek, ez szerint az ige szerint, akiket az Úr használhat az ő kezében. Néhány héttel ezelőtt már az olvastuk azt, mikor az antiókiai gyülekezet elbocsátotta Pált és Barnabást, és azt olvastuk ott, hogy miután bőjtöltek és imádkoztak, és megértették a Szentlélek vezetését, elbocsátották őket. Pál és Barnabás gyülekezeti háttérrel mentek el a misszió munkába, és itt is azt látjuk, hogy keresték a közösséget. Ahogy már említette az testvérem, keresték az istenfélő, Isten után vágyó emberek közösségét. Azzal kezdődött az igénk, hogy lőn pedig, amikor mentünk a könyörgésre. Valószínűleg erről nem olvasunk, de valószínűleg volt nekik egy megegyezett időpontjuk, amikor mentek a könyörgésre. Mentek együtt lenni azokkal, akik már az Urat követték, akik már testvéreik voltak, és mentek együtt lenni azokkal, akik potenciális, akik megtérhettek, akik vágytak az Úr után. És ez ma sem változott. Testvéreim, ha szeretnénk azt, hogy az Úr használjon bennünket, akkor keresnünk és értékelnünk kell a közösséget. Nem akármilyen közösséget, az Isten után vágyó, az Istenben hívő emberek közösségét. Hála az Úrnak, hogy van ez a közösség. És hála az Úrnak, hogy gyakran szólt hozzánk. Értékeljük és keressük a közösséget. Ne becsüljük le. Ne vegyük könnyelműen. Ne mondjuk azt, hogy nekem most fontosabb dolgom van. Tegyünk meg mindent azért, hogy keressük a közösséget. És engedjük azt, hogy az Úr szóljon hozzánk. Az is foglalkoztatott ennek a filippi gyülekezetnek a születése kapcsán, ami még a bevezetőhöz tartozna, hogy nem egy akármilyen gyülekezet alakult Filippiben. Szenvedések nyomán alakult meg ez a gyülekezet, és Pál apostol egy adott ponton azt mondja róluk a Filippi levél 4. részének az első versében, hogy annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömem és én koronám, ekképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. Olyan gyülekezet alakulhatott Filippiben, amire Pál apostol azt mondja a Szentlélek által, hogy ti én örömem és én koronám. Szeretnénk azt, hogy ilyen legyen a gyülekezetünk. És szeretnénk azt, hogy életünk nyomán emberek megismerjék az Urat, és ilyen közösségek alakuljanak. Keressük, értékeljük, becsüljük a hívők, az Istenfélők és Istent keresők közösségét. És az Úr új erőt ad, az Úr bátorít, vagy megfedd a közösség által, hiszen ezt sokan tapasztaltuk már. Azt is olvassuk Isten igében, nem csak, hogy értékelték a közösséget és becsülték azt, hanem szembesülnek az ördög támadásával, és az Úr használta őket abban, hogy leleplezzék az ördög munkáját. Sokszor kikerülnénk ezt a részt. Már a Cipruson Pál szembesül egy hamis prófétával, akit Bar Jézusnak hívnak, akinek ellen kell álljon, és aki egy ideig megvakul. És szembesül ezzel a támadással. Itt más formában támadja az ördög. Mennek az imádkozás órájára, és szembe jön velük egy lány, akiről azt írja az ige, hogy jövendő mondásnak lelke volt, és ez követvén Pált és minket kiált vala mondván, ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, akik néktek az üdvösség útját hirdetik. Tudjuk azt az ige teljességéből, mert a teljes írást olvassuk, hisszük és szeretnénk élni, hogy a jövendőlés, a jóslás lelke az nem az Úrtól van, hanem az ördögtől van. És igazat mondott ez a lány? Hogy nem mondott volna igazat? Nagyon igazat mondott. Pál mégis ellene áll, és azt mondja az ige, hogy egy idő után így írja megbosszankodva, odafordul, és azt mondja, hogy menj ki belőle. Nagyon megijedtem pozitív értelemben, mikor ezt az igét olvastam. Legalább két dolgot látok ebben, hogy az ördög így támadja a missziómunkásokat. Az első, ami nekünk szól, hogy engedjük azt, hogy az Úr megvizsgálja az életünket. Könnyen megtörténhet, hogyha nem figyelünk az Úrra, akkor az ördög valahogy a szívünkbe lopózik, egy rendezetlen bűn, egy meghúzódó szenvedély, gondolat, vagy magamutogatás, vagy más bűnök nyomán meghúzódik a szívünkben, és még megengedi azt is, hogy prédikáljunk, hogy igét hirdessünk, hogy énekeljünk, hogy imádkozzunk. És még sincs az Úrtól, hanem az ördögtől van. És azt olvassuk, hogy Pál az igazi misszionárus, az Úr szolgája ellen kell álljon ennek az ördögi missziónak. Gondolom, mindannyiunkat vizsgál a Szentlélek, hogy vajon amikor a testvéreink előtt szólunk, vajon amikor szolgálunk, akkor tiszta-e az életünk? Megtisztíthatott-e az Úr? Nagyon alattomosan jön az ördög. Igazat mond, és mégis le kell őt állítsa Pál a Szentlélek erejével. Testvéreim, ne engedjük azt, hogy az ördög teret nyerjen az életünkben, és meghúzódjon még a szolgálat mögött is. Ne engedjük azt, hogy megkötözze a lelkünket, és megkötözze esetleg ilyen szolgálatok által a légkört közöttünk. Szembesül Pál apostol ezzel, és szembesülünk mi is ezzel. Az Úr is ugyanaz, de az ördög is ugyanaz. Vegyük nagyon komolyan a bűnt. Vegyük nagyon komolyan, hogyha az Úr rámutat az életünkben rendezetlen dolgokra, és azt mondja az ige, hogy akkor az a dolog, hogy először rendezzük, és utána szolgáljunk az Úrnak. Mert nem tud más szolgálatot fogadni. Pál, nem tudom, hogy mit mondhattak a filippiek, amikor ezt a lányt látták, hogy megy az apostolok, hogy megy Pálék nyomában, és állandóan ezt kiáltozza, de én valószínűleg a következőt mondtam volna. Te beszélsz a szabadulásról, te beszélsz az üdvösség útjáról, hát te magad is fogoly vagy. Téged magad is fogva tart az ördög. És lehet, hogy azt mondják rólunk is néha, mikor énekelünk, vagy bizonyságot teszünk. Te beszélsz az Isten útjáról, te beszélsz a szabadulásról, te magad sem vagy szabad. Ott vannak és meghúzódnak a bűnök az életedben, sőt még nyilvánosságra is jönnek alkalomattán. Ott vannak a rendezetlen dolgok. Nem az a megoldás, hogy azt mondom, hogy nekem nem rendezett az életem, és akkor most már legalább becsületes vagyok, félreállok, és senki ne nyúljon hozzám, hanem az, hogy engedjük, hogy az Úr megtisztítsa az életünket. Tudjunk bűnbánatot tartani, tudjunk összetörni Isten színe előtt, és engedjük, hogy tisztulást hozzon, megtisztítson egyedül ő. A bűneinket nem rendezi sem az idő, sem az, hogy esetleg valaki megveregeti a vállunkat, hogy jól tetted, sem semmi más. Egyedül az Úr Jézus vére tudja lemosni a megvallott, a megbánt és az elhagyott bűnöket. Másképp megkötözhet az ördög, szorosabban, kisebb, nagyobb kötelékkel, bár az eredmény mindegyik esetében ugyanaz, és énekelünk, imádkozunk, bizonyságot teszünk lehet, és nem vagyunk szabadok. És nem tudunk más sem szabadulásra vezetni. Mert hová tudjuk vezetni az embereket, ha mi magunk nem vagyunk szabadok? Engedjünk az Úr tisztító és szabadító munkájának, és engedjük azt, hogy felszínre hozza régen szőnyeg alá söpört rendezetlen dolgainkat, kérjünk bocsánatot tőle, csak kell testvéreinktől is. És ezek után, nem olvassuk, mi történik ezek után ezzel a lánnyal, de hiszem azt, hogy ezek után már hiteles bizonyságtevő lehetett. Mert már nem az ördögi lélek szólt belőle, hanem az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek által. Testvéreim, ez nagy figyelmeztetés nekünk, és elsősorban nekem. Vegyük komolyan, és rendezzük bűneinket, akár először, akár sokadjára, de ne térjünk napirendre felette. Mert Istennél nem lehet semmi másként rendezni, csak ha elé hozzuk a kereszt alá. Csak úgy lehet rendezni. Pál apostolék nem csak, hogy szembesülnek és ellenállnak az még amit szeretnék itt elmondani az az, hogy Pál apostolt most használhatta az Úr, hogy leleplezze az ördög munkáját. És máskor is használhatta. nem lehet nekünk játszani az ördöggel, mert erősebb, mint mi. És emlékszünk Skéva fiaira, akik megpróbálták az ördögűzést, és az ördöngös rájuk ugrott. De Isten szent lelke által adhat olyan tisztaságot, olyan szentséget, és olyan szeretetet, hogy ha valamit meglátunk a saját életünkben, azt megvalljuk, és nem csak ennyi, hanem esetleg meglátunk valamit a testvérünk életében, és nem ledorongolva, nem odavalogolva, de szeretettel, ugyanakkor isteni szentséggel elmondjuk, hogy testvér, nem vagy szabad, és így nem lehet az Úrnak szolgálni. Testvér, szükséges megtisztulni először. Szükséges először az Úr keresztje alá jönni, keresztjéhez jönni. Ezt cselekedte az Úr Pál apostol által, és hiszem azt, hogy a Szentlélek tudja cselekedni általunk is, ha engedelmeskedünk neki. Még egyszer mondom, nem a saját mellünket verve, hanem egyedül az Úr dicsőségére. Legyünk készek tehát rendezni bűneinket, amit esetleg nem rendeztünk, és legyünk készek vállalni a konfrontációt, és engedni azt, ha az Úr általunk akar valakinek az életében, akár testvérünk életében rámutatni valamire. Hogy testvér, ez így nem helyes. Emlékszem, nem egyszer volt az, hogy testvéreim által az Úr figyelmeztetett, és nem mindig volt könnyű feldolgozni. De az Úr elé jöhettem, és megtisztíthatott. És ma is ez az útja. Egy következő dolog, amit látunk az Isten igéjében, hogy Pál apostolék készek vállalni a szenvedést Krisztusért. Nekik olyan értékes volt ennek a lánynak a szabadulása, hogy nem érdekelte őket börtön, nem érdekelte őket halál akár, ők vállalták ezt. Nem tudták, hogy milyen következménye lesz, de Pál apostol azt mondja ugyancsak az apostolok cselekedetében 20. részben, hogy életem sem drága. Vállalták a szenvedést Krisztusért. És vállalták a szenvedést azért, mert egy ember megismerhette az Urat. Testvéreim, szembesülhetünk mi is ezzel. Szembesülhetünk azzal, hogy amikor az ördög fészkét megpiszkáljuk, akkor ellentámadásba lendül. És lehet, hogy megpróbáltatás, hogy nyomorúság jön. Pál apostolék készek voltak ezt vállalni. És a kérdés ma este az, hogy én mit vagyok, és mennyit vagyok kész vállalni Krisztusért. Kész vagyok-e vállalni a szenvedést is? Vagy a legkisebb áldozatnál azt mondom, Uram, én követlek téged, de csak eddig. Követlek téged, de az időmhöz, a pénztárcámhoz, az egészségemhez, a hírnevemhez ne nyúljál. Csak addig. Úgy visszacseng a szívemben önkéntelenül is, már tegnap is, meg ma is, a múlt vasárnapi imaórai ige. Mikor azt mondja az Úr Jézus Péternek, hogy Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? És mindenki teheti, helyettesítheti be a maga nevét. Beni, szeretsz engem? Szeretsz engem jobban, mint a saját életedet? Szeretsz engem, és akarod-e az emberek megmentését jobban, mint a saját kényelmedet? És kész vagy-e vállalni a megvetést? Csak egy kis megvetés, és mennyire megijedünk? Csak egy kis kigunyolás, és mennyire visszahúzódunk? Pál apostolikat börtönbe vetették, és nem mai összkomfortos börtönbe, ahol szinte, ahogy olvastam a raboknak, szinte jobb körülményeik vannak, mint azoknak, akik megdolgoznak érte a szabadságban, hanem az akkori római börtönbe, ott is a belső tömlöcbe, a lábaikat kalodába. Tehát fájdalmaik voltak, szenvedtek, előtte még jól megostorozták őket, és Pál apostolék ezt is készek voltak vállalni. Azért, mert drága volt nekik az Úr Jézus, és drága volt nekik az emberek megtérése. A kérdés az, hogy nekünk drága-e. Nem csak a szenvedést voltak készek vállalni, tehát nem csak fontos volt számukra a közösség, nem csak vállalták az ördöggel és hadállaló konfrontálódást, és leleplezték az ördög munkáját, és nem csak a szenvedést vállalták Krisztusért, hanem még a szenvedésben is azt keresték, hogy hogyan hirdethetik itt is az evangéliumot. Hogyan dicsőíthetik az Urat. Nem kicsi dolog, ugye? Börtönben vannak, sajgó testtel, sebes háttal, meg lábakkal, meg fáj mindenük, és ők éjfél tájban elkezdik dicsőíteni az Urat. Igazán szívből dicsőíteni. Könnyű énekelni akkor, amikor minden jól megy. Könnyű énekelni akkor, amikor mindenem összejön. De akkor dicsőíteni az Urat, amikor méltatlanul börtönbe vetnek, amikor méltatlanul szenvedek, nem cselekedtem semmi rosszat, és énekelni, és dicsőíteni az Urat, és azt keresni, hogy hogyan térhetnek meg mások, ide erre már csak a Szentlélek ereje által vagyunk képesek. Nem mi, az Úr bennünk lakó kegyelme. És egy kicsit aktualizálva a dolgokat. Könnyen dicsőítjük az Urat akkor, amikor egészségesek vagyunk, amikor minden összejön. De vajon a beteg ágyon mit teszünk? Vajon amikor nehézségbe kerülünk, akkor mit teszünk? Akkor is a körülöttünk levőknek az örök sorsa foglalkoztat bennünket. És úgy gondolom, ide kívánkozik az, amit elmondok, amit sokan jól tudunk. Arra gondoltam, hogy én hogy viselkedek a nehézségben. És visszaemlékeztem édesapám életére, aki nem egyedül ugyan, mert mások is jártak már hasonló utakat, de az ő életét láttam egészen közelről. Kemoterápia közben, betegség közben, utolsó hetekben mindig arra törekedett, hogy valaki megismerje az Urat. És mikor esetleg a kemoterápiát kezdték volna, akkor is azt mondja a nővérnek, hogy kérd, hogy fáj, fáj, de az Úr Jézusnak jobban fájt. És bizonyságot tenni. Úgy mondom ezt, mint aki szeretném ezt tanulni az Úrtól. És úgy mondom ezt, mint aki szeretném és szeretnénk, hiszem azt, hogy minden körülmények között hirdessük az Urat. Hogy ne legyen számunkra fontosabb, mint az Úr és az ő ügye, megtéretlen, nem hívő családtagjaink, barátaink, osztálytársaink és munkatársaink helyzete. Pál apostoliknak Isten szent lelke erőt adott arra, hogy a nehézségben, a próbákban dicsőítsék az Urat, és erőt adott arra, mert Isten igazolta őket, hogy ugyanebben a nehézségben odafigyeljenek a börtönőr lelkének az üdvösségére. Ott vannak a börtönben, és ahelyett, hogy örülnének annak, hogy mi lehultak a bilincsek és szabadok vagyunk, arra gondolnak, hogy ez az ember, ha most árt magának, ez nincs megtérve. Ennek meg kellene térni. És felkiáltanak, hogy semmi kárt ne tégy magadban, mert mind itt vagyunk. Akarják annak az embernek a megtérését, aki az őket bebörtönző hatalom legközelebbi képviselője volt. És ezt a legnagyobb kínok között. Megszégyenültem. És úgy gondolom, hogy mindannyiunkat mérlegre állít az Úr. Mennyire fontos nekünk az Istennel való közösség, és mennyire fontos számunkra a körülöttünk levők megtérése. Mennyire fontos az, hogy megismerjék az Urat. Még nyomorúságunkban is erre gondolunk, vagy még jólétünkbe se jut eszünk be, hogy esetleg vannak emberek, akiket az Úr rajtam keresztül akar elérni. Ebben az ige szakaszban és a megelőző versekben három konkrét megtérésről, szabadulásról olvastunk. Olvasunk, illetve hát nem olvastuk fel az előző részt, de ismerjük. Megtér Lidia, megszabadul az ördöngös lány, és megtér a börtönőr háza népével egyben. Azért, mert voltak olyan emberek, akiknek mindennél fontosabb volt az Isten igéje, akiknek fontos volt az emberek megtérése, akik tisztán akarták szolgálni az Urat, és leleplezték az ördög munkáját, és akiknek fontos volt a közösség. És testvéreim, hiszem azt, hogy Isten szent lelke ma sem munkálkodik másképpen. Ma is ugyanígy munkálkodik, ha engedünk neki. Ha készek vagyunk engedelmeskedni. És ha készek vagyunk alárendelni neki értékrendünket, terveinket, céljainkat, örömeinket, bánatainkat, és készek vagyunk bármit vállalni érte. Bármit. És készek vagyunk tisztán szolgálni őt. Minden alattomos szándék, és minden rendezetlen bűn nélkül. Adjon az Úr kegyelmet nekünk ahhoz, hogy tudjuk felvállalni az ő útját. És engedjünk neki, hogy használjon bennünket az ő munkájában. És hiszem azt, hogy éppen úgy, ahogy olvasunk a gyülekezet születéséről Filippiben, és ahogy azt olvassuk a gyülekezetről, hogy Pál örvendett nekik, hogy egy minta gyülekezet volt, éppen úgy munkálkodhat az Úr közöttünk is. Isten karja nem rövidült meg, ő ugyanaz. A többi az rajtunk áll. Igaz, hogy lesznek emberek, akik elfogadják az evangéliumot, és lesznek emberek, akár csak Pál apostolék igehirdetésére, akik elutasítják. Vannak olyan tényezők, amelyek nem rajtunk állnak, de az engedelmesség, a tisztaság és az Istennek való odaszántság kérdése, ez rajtunk áll. A többi pedig az Úr dolga. Az Úr adjon nekünk kegyelmet, őszinte szívvel és teljes odaszánással követni őt. Amen. Imádkozzunk. És adjunk hálát az Úrnak, ha munkálkodhatott az életünkben. Adjunk hálát, ha megtapasztaltuk az ő munkáját. De imádkozzunk magunkért, imádkozzunk gyülekezetünkért. Imádkozzunk tisztulásért, szentségért. Imádkozzunk azért, hogy ne törjünk meg semmi bűnt az életünkben. Ugyanakkor azt is hadd említsük meg, hogy a börtönőr és az ő háza népe megtért. És ma még el lehet fogadni Isten kegyelmét. És lehet hozzá jönni, lehet hozzá kiáltani.
Thank you.
Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a te ígédért. Köszönjük az evangélium erejét, és köszönjük azt, Úr Jézus, hogy te embereket szabadítottál, és szabadítasz ma is. Köszönjük azt, hogy amit a te ígédben leírattál, az ma is végezhetett szent lelked által. Urunk, könyörgünk, hogy először ítélj meg bennünk minden tisztátalanságot, minden szentségtelenséget, tisztítsd meg az életünket. És köszönjük azt, hogy ma is vannak, akik megismernek téged. Kérünk, áld meg azokat, akik nemrég indultak el a te utadon, és adj kitartást. És könyörgünk, hogy áld meg bennünket, hogyha a kegyelmedből a jövő hetet megérjük, és ismét munkahelyünkre, iskolába megyünk. Kérünk, mennyei atyánk, hogy adj kegyelmet hitelesen képviselni téged. Adj kegyelmet úgy képviselni téged, hogy felfigyelhessenek rád az emberek. És ha tudnál használni abban, hogy megismerjenek téged munkatársak, barátok, családtagok, akik nem ismernek téged, kérünk, tedd meg. Urunk, imádkozunk azokért is, akiknek a szívében ma este vívódás van, és hallották a te ígédet, csak félnek, vagy nem tudják, hogyan döntsenek. Kérünk, adj kegyelmet, és foglalkoztasd az ígéddel az ő szívüket, és adj teljes szabadságot, bűnbánatot, bűnfelismerést és tisztulást, megtérést. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy kegyelmedben bízva és életünket neked számva indulhatunk tovább. Segíts bennünket hűségesen követni téged. Amen.